hatvanon túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket. A mai adás szerkesztője Somogyi Ágnes vagyok. Arany János szavaival élve, valóban őszbe csavarodott a természet feje. Szeptember 23-án beköszöntött a csillagászati ősz is. Fázósak a reggelek, rövidülnek a nappalok, de még simogat a napsugára. Benne van még a nyár az őszben, ahonyan a múlt a jelenben. Erre rímel mai műsorunk első része is, mert emlékezéssel indítunk. Először Petőfi Sándor koltói napjait idézzük fel. Majd ellátogatunk feledhetetlen színművészünk Tolnai Klári mohorai emlékházába. A budai vár alatti Szikla kórházról történelmi regény született, megismerkedhetnek az írójával is. Ezután fordul az időkereke a jelenbe. Megtudhatják, hogyan fér össze a koktélkeverés a brácsázással. Az is kiderül, hogy mit jelent és milyen értékes tartalmat takar a karisszimiszó. És végül egy amerikai fiatalember avat be magyar életébe. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok! Köztudott, hogy Petőfi Sándor 1847. szeptemberében regényes körülmények között házasságot kötött Szendrei Júliával, majd Koltóra utaztak egy kölcsön kapott kastélyba. Ámenzsóka járta végig a kastély termeit, és az ott szerzett információkat osztja meg hallgatóinkkal, de előtte hallgassák meg Mácsai Pál tolmácsolásában az ott született legszebb vers részletét.
Petőfi Sándor, szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet. De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, a tél dere már megüté fejemet.
Köszöntök mindenkit! Itt vagyunk a koltói Teleki Kastély Petőfi Múzeumában. Ez egy fontos zarándokhely, és pedig azt kell tudni, hogy a koltói Teleki Kastély irodalmi vonatkozásban lett híres. Ellentétben Erdély más területein található teleki kastélyokkal, amelyek viszont történelmi vonatkozásban lettek nevezetesek. Ezt az épületet a legendás hírű telekiek építették 1740-1760 között. Az építető Teleki János kővármidék főkapitánya volt, nagyon gyors történelmi visszatekintő, kővármidék főkapitánya volt abban az időben, és ő jó maga annak a híres második Teleki Mihálynak volt az unokája, aki Erdély főkancellárja volt, Apafi Mihály utolsó erdélyi fejedelem uralkodása idején. Vadászháznak tervezték az ősök ezt a házat, és eredetileg csupán azt a célt szolgálta, hogy az itt összegyűlt nemes vendégek jól érezhessék magukat, és jól kipihenhessék a hajtóvadászat fáradalmait, és utána azt kellőképpen megünnepelhessék egy-egy jó pohár bor mellett. Mondhatnám azt, hogy ez mind szép és jó, csak hogy ez az épület nem erről lett híres. Hanem a késő, körülbelül 100 év után benne megfordult híres emberekről. Ugyanis a 19. század közepén többször is megfordul itt a legnagyobb magyar költő, vagy a magyarok legnagyobb költője, Petőfi Sándor. 1846-ban jár itt először, és 47-ben többször is. Mindezeknek a látogatásoknak viszont az a legemlékezetesebbike, az a hat hét, amit 47 őszén ifjú feleségével, Szendrei Júliával töltött itt. Tehát ez a hat hét tulajdonképpen ennek nincs írott története, mivel Petőfi Sándor előre gondoskodott minden lehetséges szemtanú eltávolításáról, úgy kérte el a házat a barátjától, Teleki Sándor gróftól. Teleki Sándor gróf abban az időben volt a házigazdája ennek a háznak, amikor Petőfi Sándor is itt járt. Tehát előre az volt a furcsa kérése, amikor elkérte a házat, hogy mindenki hagyja el az épületet arra az időre, hogy ő kettesben maradhasson Júliával. Úgyhogy amit tudunk, az tulajdonképpen elég kevés. Petőfi Sándor két koltón írott leveléből, amit Kerényi Frigyes barátjához küld, ebből tudunk egy pár dolgot. Ezen kívül az írásos dokumentumok, ugye, ami megmarad az utókor számára. A 6 hét alatt ugyanis az ifjú férj 24 gyönyörű verset írt itt koltón, nagy versek ezek, és ezen kívül még egy másik írásos dokumentum is van, ami a következő, mindjárt visszatérek a versekre, a mellettünk levő református templomban Petőfi Sándorék keresztelnek is egy gyereket, egy koltói református kislányt. Ugye látták, a parkoló mellett van koltó református temploma, és ebben a teremben lehet megnézni azt a szószéket, ami előtt ők keresztény Zalát tartották, Sebestyén Katát, mert így hívták a kislányt. Erről nagyon röviden csak annyit mondok, hogy a szülők nem igazán Petőfi Sándorékat akarták meghívni, mert nem tudták, hogy ki ő, semmit nem mondott nekik a neve. Ők a gróf urat akarták meghívni, csak hogy ő nem volt itthon, ezt a szülők nem tudták, nem volt mobiltelefon, hogy megbeszéljék előre ezt a dolgot, és mikor eljön ide az apuka, Petőfi Sándor nagyurékat találja itt, és volt bátorsága, hogy megkérje őket. Ők pedig állítólag Szente Júlia egyből rávágta, hogy igen, tehát boldogan elfogadták. Petőfi Sándor pedig csak rábólított, ő nem igazán döntött ebben a kérdésben. Visszatérve a versekre, kiszámoltam, hogy nem telt el két nap, hogy Petőfi Sándor ne írt volna egy verset. Tehát 24 gyönyörű verset írt itt akkor, például itt született a szobákban, a szobák egyikében, nem is akármilyen szobában, az utolsó északkeleti sarokszobáról van szó, mert utal a költő az ablakon át látott Bérci tetőre, ez a Szeptember végén című verse, ami a világirodalom egyik legszebb szerelmes gyöngyszeme, de mellétenném, hogy egy hátborzongató jóslatról is szó van azért ebben a versben. De ugyanott született, beszél a fákkal a bús őszi szél is, látjuk magunk előtt a költőt, mellett heverész az ágyon, mellette a szendermű felesége, és Petőfi Sándor előtt vérpanoráma lengedez. A versei többi részét, például 10 pár csókot egy végül, elértem, amit ember érhet el, menj és föld, mi a szerelem országa, az volt a nagy-nagy munka, meddig alszol még hazám, a sivatag lakói, az utolsó virágok, a hold elégiája, a rab, és így sorolhatnám. Ez a szoba, amiben éppen vagyunk, Petőfi Kolton elnevezésű szoba. Ha így végignézzük a dokumentációt, akkor Petőfi többszöri koltói látogatásairól lehet értesülni. Azért annyit elmondok, hogy ugye nem csak egyszer volt Kolton, hanem többször is, és itt tanult meg, amikor először itt járt 46 őszén lovagolni és lovaskocsit hajtani. Annyira megtetszett neki ez a művészet, ez az új tudomány, hogy ennek a hatására írta meg, rövidre fogtam a Kantárszárad című verset. Vagy ekkor írja a gróf Teleki Sándorhoz című versét is, megörökítve benne a jó barátja nevét. De ekkor születik az Erdélyben című vers, amit érdekesség, hogy nem írt, hanem rögtönözve szavalt, pohárköszöntőnek számva, ebben a házban összegyűlt erdélyi politikus vendégek számára. A következő szoba jobb oldalon, ez az a szoba, amiről már szóltam, az északkeleti sarokszoba, ami a mézesetek szobája tulajdonképpen. Ott van az az ablak, ahonnan, ha kinézünk, ugyanazt látjuk, amit ő is látott, illetve remélem, nagyon remélem, de ha borús az idő, akkor nem igazán látszik a Bérci tető, majd mindjárt megnézzük. És abban a szobában eredeti bútordarabokat is láthatnak, ezért a legértékesebb szobánk, mert innen ebből a házból származnak, olyan bútordarabokról van szó, amit a Petőfi házaspár is láthatott, használhatott, érintkezhetett velük. Úgyhogy ez többek között a híres nászágy, két szekrény, az egyik egy tálas szekrény, a másik egy modernebb szobabútor, szalonbútor darabja, asztal, fali óra, fali lámpa és a cserépkályha darabjai. Vadászház és a fali óra között lehet összefüggés, hiszen az órán egy magyar vizsla van, tehát egy vadászkutya, lehet, hogy azért választották azt az órát. Kinti látnivalók is vannak a fenti látnivalókon kívül, ez a szoborpark. Lent vár bennünket Petőfi Sándor és Szendrei Júlia egész alakos életnagyságú páros szobra. a szerző Pogány Gábor Benőtt bolnoki szobrászművész, és 1997-ben volt leplezve a házasság kötésük 150. évfordulója alkalmából.
A koltói Teleki kastély idegenvezetőjét, Kádár Helént hallották.
Volt minden perc és óra, s ezt úgy illik, hogy megköszönjem én. Hát ezért jöttünk most találkozóra, emlékeim üljetek köré.
Azt hiszem, hogy aki Mohora helység nevét meghallja, annak rögtön beugrik, hogy Tollai Klárinak az emlékháza van itt. Abban szerencsében van részem, hogy most itt lehetek, és meghallgathattam Rahoszkiné Marcsinak az előadását. Hát inkább tárlatvezetésnek nevezhetném, ő a kiállításnak a gondoka és a tárlatvezetője. Nehéz rádióba érzékeltetni, viszont annyi érdekeset mesélt Tollai Klári életéből, hogy azt hiszem, hogy ez mindenkinek nagyon érdekes. Akkor most tegyünk egy képzeletbeli sétát.
Igen. A kiállítás megtekintését itt érdemes elkezdeni, ebben a sarokban. Ezek a mohorai képek, a mohorai szülők, nagyszülők, a rokonok. A tolnai nagyszülők itt voltak földbirtokosok. Tehát ehhez a házhoz tulajdonképpen semmi köze. De a tulajdonos, aki egy budapesti iparművész, István Balla István. Úgy gondolta, hogy ennek a kiállításnak, ennek az emlékháznak Mohorán van a méltó helye, hanem is a kúriában, de itt. Megvette ezt a kis parasztházat, felújította, átalakítottuk, és 2000-től itt működünk. Tehát a művésznő 5 hónapos korától 14 éves koráig lakott Mohorán, és pont ez az idő, amikor a tolnai nagypapa meghalt, akkor ugye az ő szüleit hívták el, hogy folytassák tovább a gazdálkodást, de mivel az ő édesapja vasúti mérnök volt, hát nem értett a gazdálkodáshoz, és bár több mindennel próbálkozott, többek között még sajtgyártással is, de 14 év után csődbe mentek, eladták a kúriát, eladták a földeket, és visszaköltöztek Debrecenbe. A művésznőt egyébként hivatalosan Rozália névre keresztelték, később a művésznevelet Klári Gál Béla filmrendezőtől kapta ezt a nevet, bár ő azt mondta, hogy neki nagyon tetszik a Rózsi név, igaz, hogy Mohorán minden második tehén Rózsi, de akkor is szép név. Az elemi iskoláját Mohorán végezte, Balassagyarmaton polgáriskolát, és amikor elvégezte, hát akkor ő minden áron missziós apáca szeretett volna lenni. Milyen szerencsénk van, hogy nem apáca lett. Szülők beiratták őt a Nyíregyházára az angol kisasszonyokhoz, és ott azt mondta neki a főapáca, hogy Rózsi, belőled soha nem lesz apáca, mert benned mocorog valami. De hát a szülők ezt nem akarták elhinni, hogy ugyanegy 14 éves falusi kislányban mi mocoroghat, és kivették őt Nyíregyházáról, beiratták Debrecenbe a kereskedelmi iskolába, hogy legyen egy tisztességes polgári foglalkozása. Nagyon szép eredménnyel elvégezte, kivéve a matematika, mert azt mondta, hogy a művészethez nincs szükség matematikára. Úgyhogy mehetünk a következő terembe, jó? A művésznőnek az életét két színház határozta meg. Kettes szám úgy látszik, hogy valami nagyon jó szám volt neki, mert két színház határozta meg az életét, és két férje volt. Az első a Víg Színház volt, és ott a francia szobalányban érte el az első nagy sikerét, és akkor a szülők is kezdték el hinni, hogy az apáca igazat mondott, hogy az ő lányukban csak mocorog valami, és a második színház, a Madách Színház, ahol élete végéig játszott, szó szerint élete végéig, tehát halála előtt még 3 nappal játszott a Madácsban. Ami még nagyon érdekes, A kis cipő a legelső ajándék, amit az István kapott a művésznőtől, ez a kis cipő. Ebben tanult meg Mohor elmenni. A két ablak között látható a Víg Színházbeli kis öltözködő asztalkája, ami még nagyon érdekes, a Tolnai nagyszülők hagyatéka, a 140 éves zongora, ami ma is gyönyörű szépen szól. A baloldali tárlóban láthatók a kitüntetései, amit akkor magyar művész elérhetett, mindenféle kitüntetése megvolt. Kétszeres Kossuth Díjas, érdemes művész, kiváló művész, Dériné díj, Szonták Pál díj, Nógrád megye díszpolgára, Budapest díszpolgára, Középkeresztek halhatatlanok társaságának a tagja. Az első Kossuth díját 1951-ben Rákositól vette át, és sorba állították a kitüntetetteket, és ő pont a Major Tamás mellé került. És mikor odaért a Tolnai Klárihoz a Rákosi, azt mondja, hogy művésznő, ön miért nem lép be a pártba? És mondja, hogy hát azért, mert én hiszek Istenben. És ugye a Major Tamás, aki nem is ateista volt, hanem kommunista, rángatta a ruháját, hogy hogy lehet ilyet mondani a nagy Rákosinak. És Rákosi megszólt, igen, Istenben nem baj, az majd elmúlik. Hát a művésznőnek az Isten hite élete végéig nem múlott el. Ezeket a karikatúrákat a második férje Darvas Iván készített, a Darvas nagyon jó rajzolt, és azt írta ide a jobboldali kép alá, hogy így nézel majd ki 70 éves korodban. És hogy a művésznő mennyire rácáfolt, 41 évesen játszotta Júliát. Aki 41 évesen el tudja hitetni a közönségével, hogy ő egy 10 éves kis csitri, az nagyon tehetséges és nagyon szép, és Tolnai Klári az volt. Itt maradunk jó egy pillanatig, még itt szeretnék egy pár szót mondani. Ez egy nagyon aranyos képsor, ez az én kedvencem, ez a Pacsirta című filmből való. A film 1964-ben Cannes-ban nagy díjat nyert, főszereplők Páger Antal, Tolnai Klári, Darvas Iván és Nagy Anna. Páger a legjobb férfi főszerep díját kapta, de őt nem engedték ki a díjátvételére, mert nem régen azelőtt jött haza Argentinából, és féltek, hogy kimmarad. Viszont a művésznő a kép alá írta, hogy sajnos kölcsönruhába kellett menniük Cannes-ba, mert nem volt az alkalomhoz illő és megfelelő ruhájuk. És a múltkor volt egy csoportom, és ide jött egy hölgy, és mondja, hogy mutassam meg, hogy hol látható a Nagy Anna. És oda megyek, megmutatom a képem, és azt mondja, hogy jé, hát ez az én ruhám, én adtam neki kölcsön, mikor Cannes-ba voltak. Úgyhogy a vendégektől is mindig tanulok. És akkor mehetünk a következő terembe, jó? Mivel ők a Mészáros Lászlóval nagyon-nagyon jó barátságban voltak, sokan többet is gondolnak erről a barátságról, de ezt a művésznő negálta. De a Mészáros egy nagyon hajlamos ember volt a depresszióra, és egyedül a Tolnai Klári tudta őt kiemelni a depresszióból. Igaz, hogy egy délutáni beszélgetés közben megszólalt, hogy Klári, légy a feleségem, és azt mondta, hogy színészhez többet sosem. A művésznőnek semmiféle színész diplomája nem volt, és amikor 80 éves lett, akkor a Víg és a Madách Színház társulat elhatározták, hogy kiállítanak a részére egy színész diplomát. Előadás után hintóval és virágokkal várták a művésznőt. A fiatal színészek kifogták a lovakat a hintóból, és hazáig húzták a művésznőt, és mindenki aláírta a diplomát. Sajnos többek között, akik aláírták, Tábori Nóra, Kaszás Attila már nincsenek az élők sorában. Ez a két ruha, ez a galambszürke és ez a lila. Ez nekünk szinte új, körülbelül 6 éve kaptuk a Nemzeti Színháztól, a művésznő utolsó éveiben, mint vendég, Csiki Gergely a Nagymama című darabnak játszott a címszerepét. Hát a nemzetinek nem volt hol tárolni a ruhát, majdnem, hogy túladtak rajta, és az Istvánnak sikerült megmenteni, és azóta itt van nálunk, és büszkék vagyunk, hogy egyáltalán itt van. A művésznőnek az életrajz írója Párkány László, aki éppen a 2014 éves centenáriumra egy új bővített kiadást adott ki, amiben bevallja a művésznő, hogy nem voltam jó, mint feleség, mert kétszer elváltam. Nem voltam jó, mint anya, mert nem volt jó a kapcsolatom a lányommal, de úgy gondolom, hogy annál jobb színésznő voltam. És ez így igaz.
Köszönöm szépen Rahoszkiné Marcsinak, hogy megismerhettük ezt a csodás világot. Kér Juli beszélgetését hallották.
Én nem emlékszem rosszra, csak a jóra. Csak arra, ami sikerül nekem. Ajándékolt minden perc és óra. Ajándék az egész életem. Ajándék az egész életem.
Mai vendégem dr. Flatner Lajos, orvos professzor, sebész professzor, aki nemrégen letette a hegyes orvosi cikét, de egy másik hegyes szerszámot tett a kezébe, tollat. Írni kezdett. Sok regénye megjelent már, mindegyiket olvastam. A legutolsó könyvét olvasva a Szikla Kórház végnapjai című regénye. Olyan érzéseket váltott ki belőlem, amely arra azt önzött, hogy hallgatóinkkal megosszam ennek a könyvnek a történetét. Mi indította erre az írót, barátomat, hogy ezt megírja, mesélj erről a könyvről.
Ez a könyv egy gyerekkorom óta hosszú érlelődő időnek a terméke. Ez azért történhetett így, mert a sajnos a II. Világháború utolsó periódusát itt a Margit Kőrút egyik házának a pincéjében töltöttem gyerekfejjel, ezért az emlékek sokkal közvetlenebbek, mint annak, aki csak kívülről ismeri ezt az egész periódust. Járkálunk az utcán, nézegetjük azokat a helyeket minden nap, aminek a hátterében olyan történelmi események fordultak elő, amelyeket egy-két generációval később már az emberek teljesen el is felejtenek. És ezért gondoltam, hogy azok a történések, amelyek itt a budai vár környékén, az ostrom utolsó periódusában és a Szikla Kórházban történtek, ezek mindenkinek a számára olyan tanulságokat is rejtenek magukban, amelyeket elhallgatni, vagy nem megmondani és nem kimondani nagy hiba volna az utánunk jövő emberek számára. Nagyon köszönöm egyébként még Ungvári Krisztiánnak, a történésznek is, akivel volt alkalmam végigjárni a budai várnak azokat a helyszíneit, ahol a legjellegzetesebb és a legkiemelkedőbb eseményei történtek a Budavár ostromának, és talán ez volt az a lökés, amelyik abba az irányba vitt engem, hogy próbáljam meg ezt egy regény formájában a mai fiatalok számára is érthető formában megvilágítani.
Ez a könyv olyan érdekes beállítottságú, hogy gyakorlatilag míg az orvos küzd egy ember életéért, a könyv végén a kitörésnél, a budai kitörésnél azt írod le, hogy szinte vérfürdőt rendeztek szovjet csapatok, a menekülők, a kitörők között. Hogy értette meg ezt a könyved írásakor?
Ez egy nagyon komoly ellentmondás, és talán ez a, mint a zenében az ellenpontozás, ebben a könyvben is megjelenik mind a két oldal, hiszen maga a Szikla Kórház, amelyiket csak a háború vége fele, mint szükségkórházat állítottak üzembe, a Várhegy barlangjaiba terjeszkedően is, az ott lévő embertelen körülmények és nehéz körülmények között hősies munkát végző orvosok a lehetetlenre próbálkoztak. Ugye a mai világban is ezeket a nehéz műtéteket aszeptikus körülmények között gyógyszerek segítségével, antibiotikum segítségével próbálják menteni, és még így is a sok fertőzés bizony nagyon sok szövődményt is halált okozhat. Hát még akkor, ha ezek a feltételek egyáltalán nincsenek meg, Sőt, ugye ott tartottak már, hogy ha egy betegnek a végtagján elkezdett gennyesedni egy sebzés, egy szilánkok okozta sebzés, vagy egy zúzódás, nagyon gyakran rögtön azonnal az amputációval kezdték, mert így legalább remény volt arra, hogy meg tudják az életét menteni, mert ha kezelgetik sokáig, akkor annak az elterjedése a régi vérmérgezés néven elvitte ezeket a betegeket. Tehát azt kell mondjam, hogy a sziklakórházban az orvosok mindent erejükön felül teljesítve próbáltak minden egyes életet megmenteni, és az ellenpont, mint a zenében itt is ugye abban mutatkozik meg, hogy a háború, ami egyébként is ugye az emberek ezreinek az elestével jár, azt kell mondjam, hogy itt ez a kitörés néven emlegetett menekülési kényszer a körbezárt várból az utolsó pillanatban, ez egy történelmileg is csak szinte a sztalingrádi csatához lehet hasonlítani nagyságrendileg. Ugye jól ismert volt, hogy a utolsó pillanatig a városparancsnok, az akkori német Wildenbruch tábornok több alkalommal is kérvényezte és próbálta meggyőzni a hadvezetést, hogy hadd meneküljenek ki a várból, aminek a reális lehetősége is megvolt, hiszen a német páncélos csapatok 20 kilométerre megközelítették Budapestet, és akkor lett volna reális lehetőség a menekülésnek egy biztosított módjára, de a legszigorúbb parancsot kapta, hogy nem lehet feladni a várost, hanem az utolsó emberig is védeni kell. És amikor már látta, hogy itt teljesen elfogyott a lőszer, az élelmiszer a körbezárt várba, ugye bár ők is a lóhúst tették, akkor kiadta a parancsot, hogy igenis ezt a támaszpontot fel kell adni. Rögtön ezután összetörette a rádióadó készülékeket, hogy ne kaphasson parancsot arra, hogy továbbra is maradnia kell, és ekkor indult meg a várból a menekülésszerű kitörés tulajdonképpen. És ez, amelyik, mintha egy folyó, amelyik lecsorog a várból két vagy három ágra szakadva, és a völgyben, a völgy mindkét oldalán szinte csapdába csalva, óriási tűzerővel várták ezeket a szerencséteneket, tehát az előző megmentő akcióhoz képest is itt a halálnak az aratása történt, amelyik tényleg, mint a kalász, ahogy legépfegyverezték a sorban jövő embereket is, ez az ellentmondás, ez amelyik a könyvnek tulajdonképpen a komoly értékét adja.
Van egy másik háborús könyved, az első világháborúról, 100 év feledés, Szarajevő a címe, ha jól tudom. Ennek a könyvnek a megszületéséről, az indítatásáról szeretnék még beszélni.
Nagyon érdekes, hogy a kezdeti könyveimben elsősorban a magánéleti események egy megírása szerepelt, és aztán fokozatosan egyre inkább a történelmi jellegű könyvek következtek, ilyen volt a Erzsébet királynéről írott egy kis könyvem, és ebbe a sorozatba tartozott ez a Szarajevóról szóló 100 év feledés című könyv is, amelyiknek már a címében is benne van az, hogy 100 év feledés, hogy 100 évvel ezelőtti óriási harcok, óriási veszteségek, emberveszteségek, a csaták zúgása, ami annak idején egy egész nemzetnek a megnyomorítását jelentette, hogy egy-két generációval később ebből, ha nincs valamilyen írásos emlék róla, akkor szinte teljes egészében feledésbe tud merülni. A könyvemben írom is a könyvnek a végén, hogy visszalátogattak annak idején a Doberdói harcszintérre az unokák, és érdeklődtek az ott lévő Doberdó fennsíkján kerékpározó emberektől és fiataloktól főleg, hogy tudják-e, hogy mi az a Doberdó. És akkor mondták a gyerekek, hát hogy ne tudnánk, hát persze, hogy tudjuk. És kérdezték tőle, hogy hát tényleg akkor micsoda ez. És akkor mondták, hát itt van Európának a legjobb kerékpár pályája, az egy ilyen hegyi biciklizésre kialakítva. És ennyi maradt a régi hősiességből, a régi dicsőségből, vagy nem dicsőségből, azokból a harcokból, amik tényleg a nemzetnek egy komoly részét elvesztettük. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy a 100 évvel ezelőtthöz képest, ez most már ugye a II. Világháborúnak a vége, 1944-45-ös események, amelyekről ugyanúgy keveset tudunk ma már, és az emlékezetben nagyon kevés marad, és főleg a budaiak részére, akik itt ezeken a helyeken járunk nap mint nap, néhány emléktáblát látunk, amik jellegtelenül próbálnak valamilyen emléket kicsiholni az ottani látogatókból, de a valódi eseményeket és azokat a történeteket vagy történéseket, amelyek itt a környéken megtörténtek, ezekről szerettem volna ezt a könyvet összefoglalni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Dr. Flatner Lajos orvosprofesszorral, íróval, Meskó Bánk beszélgetett.
Az újjáépített körtéri gombában pezseg az élet. Mindig történik valami. Most például egy koktélpultot nyitottak. Mindjárt kevertettem is magamnak egy mojtót, közben szóba elegyedtem a mixerfiúval. Úgy hívják a mixerfiút, hogy Bagi Arnold.
Mondd, Arnold, mi indítja el az ember arra, hogy mixer legyen?
Sokakat maga a hivatás. Én igazából csak szeretem az embereket, és pénzkereset szempontjából ezzel kezdtem el foglalkozni az egyetemi éveim mellett.
No, hát milyen egyetemi éveid vannak? Mit tanulsz?
Hát 7 éves korom óta klasszikus hegedű szakon kezdtem el tanulmányaimat. Jászapátin a Rácz-Aladár zeneiskolába kezdtem el, utána Kecskemétre kerültem. Ott a Kodály Zoltán énekzenei szakközépiskolában végeztem, és most jelen pillanatban pedig a Pécsi Tudományegyetem klasszikus mélyhegedű szakán vagyok.
Hát elgondolkodtató legalábbis számomra, hogy azt mondod, a mélyhegedű, ugye ez a brácsa.
Nyilvánvalóan igen.
Mert hogy zenész barátaim mindig azzal hülyeskednek, hogy a brácsás cikizik, azzal figuráznak. Azt mondják, mondhatom, hogy a zenekar hülyéje a brácsás. Hát mit szólsz hozzá? Tiltakozol, ugye?
Tiltakozni nem tiltakozom. Akinek ez a véleménye, annak meg is maradhat ez. Nagyon sok poénos viccet is ismerünk ezzel kapcsolatban, de igazából ez teljesen másképpen van. A brácsához kell egy fajta alázat. A brácsa igenis egy nagyon-nagyon-nagyon fontos hangszer. Például elkezdhetnénk ott, hogy egy szimfonikus zenekarnak a belső szólamait, a töltő szólamot, az akkornak a színezettségét, vagy akár a játékos jellegét. Nem vezető szerep, de aki szereti az érdekes hangzásvilágot, az annak meg fog felelni ez a hangszer.
Azt mondják, hogy a népzenénél ott táncos, hát mit ad?
Hát a táncos jellegét meg tudja adni a népzenének, mert ugye általában a brácsások azok mindig kettőre jönnek.
Ez mi?
Hát ez azt jelenti, egyet adja a bőgő, a kettőket általában a brácsa. És ezért az egyik legnehezebb hangszer, mert nagyon nehéz utána menni bármelyik bőgősnek és esztemokat játszani, mert ezt úgy mondják, ugye, amikor kettőre jön az ember, hogy esztem. De visszakanyarodva a klasszikus zenéhez...
Keringőnél is, ugye?
Keringőnél ott a 2-3-at szokta játszani általában a brácsa. Így van, a keringőnek is van több fajtája. Például tudok felhozni most egy példát, a bécsi keringőknél, azoknál az 1 az hangsúlyos, a 2-3 az már nem annyira.
Na most úgy tudom, hogy éppen itt van a hangszer is. Igen, meg tudnád ezt mutatni, mert ez rén érdekes lenne.
Persze.
Ráncs már meg azt a 2-t hát. Az első az hogy van?
A bécsi keringőnél például úgy játszanám, hogy...
Nagyszerű.
És például egy orosznál... Csajkovszkinak például a Hattyúk tavában, vagy hozzunk fel egy érdekesebb, ami érdekesebbet a Diótörő nevezetű palettművét. Abban például a brácsa és a fuvola játssza a főszerepet, brácsa fuvola kettős versenynek is szokták mondani. Most nem a dallamot fogom játszani, hanem megmutatom, hogy hogyan vannak az orosz keringők. Az orosz keringőknek az a lényege, hogy 1-2 az mind a 2 hangsúlyos.
Csajkovszki keringője.
Így van.
Van egy, ami ezen a néven fut. Hát ez rém érdekes. Na és azt mond Arnold, hogy ha te teljesen kiképzed magad
azt mondjuk, hogy most már
kiképzett művész vagy. Akkor hol képzeled el a pályádat? Nagy zenekarban, vonós négyesben, szóló koncerteket?
Ez még a jövő zenéje, de mostani terveim alapján szeretném. Most voltunk Franciaországban idén 2016-ban, 3 hónapot ott töltöttem, eljátszottuk 63-szor 63 koncerten a Hattyúktavát, gyönyörű szép dolog volt, franciákkal és oroszokkal dolgoztunk közösen, és megtetszett ez a turnészervezés dolog, és szeretném az elektronikus és a klasszikus zenét egy kicsit összekapcsolni.
Ez hogy? Mert ez már a jövő?
Ez már a jövő zenéje, igen. Én arra gondoltam, hogy van egy nagyon jó barátom, aki elektronikus zene és média művész szakon végez most egyetemen, és ő a számítógépes részéhez nagyon ért a tánczenének, és ehhez kapcsolni szeretnék majd egy szimfonikus zenekart, ami nagyon fel tudná emelni, és talán közelebb is tudná hozni az embereket a klasszikus zenéhez, mint pedig a hangszeres zenéhez.
Azt mondd meg, hogy sokat gyakorolsz?
Ez változó, de a cél érdekében igen.
És örömzenét is tartasz, hogy amikor magad kedvéért?
Persze. Például a tegnapi nap folyamán barátnőmmel és 3 barátommal fölmentünk a Gellért-hegyre, magammal vittem a hangszeremet, és egészen hajnal 5-ig ott örömzenéltem saját magamnak és nekik természetesen.
Hát akkor te boldog ember vagy, mert szereted, imádod azt, amivel foglalkoznod kell.
Így van, nagyon szeretem a zenét, és mindenkinek ajánlom, főleg a gyermekeknek és a szülőknek ajánlom azt, hogy írassák be zeneiskolába a gyerekeket, mert egyfajta intelligenciával áldják meg őket.
Ha most megkérnélek, búcsúzol valami szólót, ami éppen kapásból van, valamit húznál?
Valamit elhúzok. Hát akkor például kezdjük el, ez most nem annyira klasszikus zene, de nagyon szép, ez a Schindler listájának a zenéje.
Kedves hallgatóim, Béki Zoltán beszélgetett a készülő Brácsa művésszel.
Az újságosnál mindig elcsodálkozom, hogy mennyi folyóirat, újság jelenik meg rendszeresen. Torda Judit mégis olyanra bukkant, ami nálunk hiányzik. Egészen Pozsonyig kellett utaznia, hogy a szerkesztővel találkozhasson.
Egy nagyon kedves ismerősömtől kaptam egy újságot, egy folyóiratot, aminek Karisszimia neve. Én utána néztem ennek, Karisszimi egy barokk zeneszerző volt. Tóth Erikával beszélgetünk, aki a szerkesztője ennek az újságnak, és tőle kérdezem, hogy hogyan alakult ez a lap, és miért kapta ezt a címet.
Karisszimi nevű zeneszerző is van, de nem róla neveztük el a lapot. Ez azt jelenti tulajdonképpen latinul, hogy kedveseim vagy azok, akik a legkedvesebbek a számunkra. A lap 2010-ben indult, de az előzmény messzebbre nyúlik. 2002-ben létrejött egy non-profit alap. Azzal a céllal jött létre a Karisszimi, hogy támogassunk olyan magyar családokat, ahol fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek. Kezdetben anyagi támogatást nyújtottunk ezeknek a családoknak, de menet közben rájöttünk arra, hogy nem csak anyagi segítségre van szükségük, hanem egyszerűen segíteni abban, hogy eligazodjanak a jogszabályokban. Nem biztos, hogy a magyar anyanyelvű szülő megérti a szlovák törvényeket. Sok esetben a szociális ügyi dolgozók sincsenek a hivatásuk magaslatán, egyszerűen nem mondják el a szülőknek, hogy mi jár nekik. Tehát, hogyha a szülő nem úgy megy oda, hogy a törvény értelmében ez és ez és ez jár nekem, akkor bizonyos esetekben elhallgatják előlük. Tapasztaltuk azt, hogy nagy az információ hiány, és arra gondoltunk, hogy a labban megjelenő írásokkal segíthetjük a szülőket. Orvosi témában, jogi tanácsadás, pedagógiai, pszichológiai tanácsadás, különféle írások jelennek meg, de a tanácsadás mellett bemutatunk sorsokat és családokat, fogyatékossággal élő embereket, olyanokat, akik hátrányuk ellenére is sikeresek, tehát nem esnek letargiába, hanem küzdenek, és akár sikeres írók, vagy zenészek, vagy gyógypedagógusok, tehát ilyen embereket is bemutatunk, összehozunk családokat, egyszerűen fórumot biztosítunk az embereknek.
Igen. Hát van egy sajátos hangulatú rovat is Stakó Zsoltnak egy Kripli naplójából, ami egyszerre szomorított el és vidított föl engem ez a rovat cím, mert hogy valaki ilyen derűvel tud rálátni a saját hátrányára, azért ez nagyon ritka, és elolvastam egy-két cikket, amik nagyon jó írások és nagyon jó hangulatú írások. Őt hogy szerezték?
Stakó Zsolt egy különleges ember.
Igen, ez látszik az írásaiból.
És amíg elmondom, hogy milyen hátránnyal él, 7 éves kora óta van ebben az állapotban, mert nem lehet azt mondani, hogy betegség, de valamilyen genetikai rendellenességnek a következtében kerekesszékbe került, és kommunikálni sem tud, illetve kommunikálni tud, de nem tud érthetően beszélni. És ő 7 éves korában...
Csak az írás akkor ezek szerint van, hogy keresztül.
Tulajdonképpen ő autodidakta módon tanult meg mindent, mert 7 éves korától nem tudott még iskolába se járni, és ő megtanult szlovákul, megtanult angolul, legalább 5 vagy 6 könyve már megjelent.
De nagyon gördülékenyen és nagyon olvasmányosan ír.
És a saját tapasztalatait, a saját életéből írja meg. Általában negatív tapasztalatok érik, de sajátos humorral tud ezen fölül kerekedni.
Mindenki írhat ebbe az újságba? Vannak állandó rovatvezetők?
Bárki írhat, nagyon örömmel fogadjuk, hogyha írnak a lapban. Ugye ez egy ingyenes kiadvány. Mivel ingyenes és pályázati pénzekből tudjuk kiadni, pályázati pénzekből, illetve szponzorok, magánszemélyek támogatásából, ezért nem tudunk fizetni honoráriumot sem az írásokért.
Tehát önkéntesek dolgoznak. Igen, ahogy ez illik egy civil rádióhoz is, meg a civil szférához.
Így van. És ennek ellenére nagy örömmel mondhatom, hogy jelentkeznek emberek írással. Tehát igen, van, akit fölkérek, többnyire nem utasítanak el, olvasóktól is, szakemberektől, amire leginkább büszke vagyok, Kálmán Zsófia dicsérő szavai.
Igen, őről beszélgettünk itt még az interjú elején. Mit kell tudni róla, Kálmán Zsófiáról?
Kálmán Zsófia Bliss alapítványt hozta létre, és olyan gyermekeknek, fiataloknak segít, akik súlyos, halmozott sérüléssel élnek, nem tudnak beszélni, és a munkatársaival megtanítják őket kommunikálni a nagy hátrányok ellenére. Mm-hmm. Tehát ő honosította meg Magyarországon a Bliss nyelvet, és ez...
Ezt nem tudom mi erről, ha egy kicsit részletesebben beszélni. Nem tudom, mi ez a Bliss nyelv.
Hát...
És sajátos kommunikációs forma, gondolom.
Igen, tehát képekkel kommunikálnak, és most már, ahogy fejlődik a technika, nagyon sokat segít a számítógép. Vannak olyan eszközök, például színes játékoknak is lehet mondani, akkor, hogyha a gyermek megnyomja, akkor az hangot ad ki, de kommunikálni tud, kis táblácskák vannak, tegyük föl, hogy ott van, hogy paradicsom, oda van írva, hogy paradicsom, de ott van a paradicsom képe is, és akkor ő rámutat, hogy ő például paradicsomot kér. Talán ezt laikusan...
Kálmán Zsófia Budapesten dolgozik.
Kálmán Zsófia, igen, főorvos, jogász.
Uh-huh. Milyen kapcsolatai vannak Magyarországgal?
Tehát a lapot meg lehet rendelni. Rajta van a honlapunkon is, www.karissimi.sk, és ott az összes szám 2010-től, az összes szám, amely megjelent 2010-től, 2 havonta jelenik meg egyébként, rajta van a honlapunkon. és egyszerűen Magyarországon is megtalálják a lapot, és meg lehet rendelni. De ugyanúgy szakemberek is fölhívják a figyelmet a lapunkra, mert magyarországi, több magyarországi szakemberrel kapcsolatban vagyunk, és ők is írnak a lapba, és terjesztik is, legalábbis olyan értelemben, hogy ajánlják a magánszemélyeknek is, meg szakembereknek is elolvasásra, és erre ezt meg kell mondani, mert erre nagyon büszke
vagyok. Hát lehet is. Nagyon tiszteletre méltó ez a feladat, amit ön ellát, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Tóth Erikának, aki a Carissimi újságnak a szerkesztője.
Don't respond. Do you miss her when he's gone? Do you feel his eyes on your lips when you're singing inaudible lyrics? Do you love him?
A Morzsa Records nevű együttes egy dal részletét hallottuk most. Bevallom, ez a zenekar számomra ismeretlen volt addig, amíg egy fiatal ember fel nem hívta rá a figyelmemet. Zenéjük különleges ötvözete a népzenei alapoknak és a klasszikus, illetve popzenének, bluesnak, jazznek. Négy tagjuk van, s mindegyik más nemzetiségű. Szerb, ukrán, magyar, és Amerikából, pontosabban Texasból érkezett az egyik zenész énekesük, dalszerzőjük is, aki otthon angolt és újságírást tanult, ám egyszer csak biciklire pattant, és... De erről meséljen ő maga, magyarul.
Justin Spike vagyok, Texasból jöttem Magyarországra 2010-ben.
Honnan jött az ötlet, hogy ide jössz Magyarországra?
Hát nem volt eredetileg előtt ötlet, hogy ide költözöm. Körülbelül 6 évvel ezelőtt indultam egy hosszú európai biciklitúrán, és Angliából indultam, Londonból, és Törökország volt a célpontom, de nem értem oda végül, mert Ausztriában kempingeztem a Duna mellett, és volt egy kulancs, harapott a kulancs, és kiszedtem, és nem gondoltam volna, hogy ebből fogok kapni lánkot, de végül így alakult.
De még el tudtál tekerni Budapestre?
Igen, de nehezen. De tudtam akkor, hogy sietni kell Budapestre, azt hittem, hogy egyszerűbb lenne segítséget kapni a nagyvárosban, és mikor idejöttem, rosszul voltam, és kellett orvoshoz menni, és maradni, gyógyulni.
Kórházban?
Nem, csak antibiotikumot kellett venni, és 2 hét pihenni. De nagyon tetszett a város.
Beteg voltál, te tudtál város nézni?
Az elején nem tudtam, nagyon nehéz volt járni. Sok emberrel találkoztam, megismertem. Kezdtem zenélni. Volt egy barátom, aki akkor itt élt Budapesten, a CEU-nál tanult, a Közép-Európai Egyetemen. Vele találkoztam, és ott laktam nála, és vele is zenéltem Texasban, mert ő texasi.
És akkor mi lett 2 hét után?
Tovább mentem, de itt hagytam a biciklit, és mentem Stopa, Szerbiába, Albániába, Koszovóba.
Kalandvágyó vagy?
Mielőtt jöttem Európába biciklivel, nagyon sokat utaztam Észak-Amerikában is, évekig, Kanadában, meg Mexikóban, Egyesült Államokban.
Hát még fiatal ember vagy, olyan évekig még nem történhetett.
Hát amikor 19-20 éves voltam, kezdtem nagyon sokat utazni.
Hogy tudtad finanszírozni?
Dolgoztam ilyen szezonális mezőgazdasági táborokban.
És ez elég volt?
Igen, mert nem kellett fizetni semmilyen költséget, nem volt lakásom, autóm. Stopoltam nagyon sokat, tehervonatokkal jártam.
Tehát az amerikai életed is kaland volt.
Igen.
És akkor itt megfolytattad Európában.
Itt Európában könnyebb volt amúgy, mert valahogy civilizáltabb, mint Amerika, mert ott például, ha tehervonattal mentem, vannak olyan területek, ahol nincs semmilyen civilizáció.
Törökországban már nem mentél.
Nem mentem, és eddig sem voltam.
És szeretném?
Augusztus végén oda megyek.
Akkor most tuti célodat sikerül elérni.
Igen.
És akkor ez a 6 év, ezt hogy töltötted?
Budapest visszajöttem.
És már nem is mentél vissza Texasba?
De, ide érkeztem először július hónapban, 4 hónapig így voltam, aztán mentem Spanyolországba, ott voltam 1 hónapig, és aztán visszamentem Amerikába. Úgy szoktam csinálni, hogy itt vagyok Európában 6 vagy 7 hónap, az évben több idő ott vagyok Amerikában. Családomat látogatom meg, dolgozom még mindig ebben a mezőgazdasági szezonális táborokban.
Hogy történt az, hogy meg tudtál tanulni magyarul?
2011-ben, mikor Amerikában voltam télen, meg tavasszal, úgy éreztem, mintha szeretnék visszajönni Magyarországra, mert nagyon tetszett, és volt egy barátnőm, akihez akartam visszajönni.
Az érzelmek, azok erős szállal ide kötöttek, úgy tűnik.
Igen, végül visszajöttem májusban. És akkor nem volt semmilyen munkaengedélyem, vagy szóval itt voltam egy turista vízumon, de próbáltam valamilyen pénzt keresni, zenéltem, angolt tanítottam, gitárt.
Akkor bizonyára jól csinálod, hogyha ajánlgatnak téged.
Nem tudom, szerintem nem vagyok rossz. De még mindig nem nagyon beszéltem magyarul, piaci nyelvet beszéltem. Végül akartam jobban beszélni a helyi nyelvet, mert azt terveztem, hogy itt fogok maradni egy ideig, de szeretek nyelveket tanulni. Már franciául, meg spanyolul akkor tanultam. Utána néztem az interneten, milyen lehetőségek vannak, és láttam, hogy a Balassi Intézetben nagyon jó kurzusok vannak, és bejelentkeztem, kaptam egy ösztöndíjat, ott tanulni ingyenesen, és egy 10 hónapos programra mentem, egy ilyen magyar.
Az kemény volt a 10 hónap?
Nagyon sokat tanultam akkor, jó volt a tanárom, nagyon akartam tanulni, és minden nap oda mentem az órára, leültem, figyeltem, csináltam a házi feladatokat.
Akarat, szorgalom és kitartás, hát ezen múlik. Egy nyelvet nem lehet enélkül megtanulni.
Igen, így van. De akkor még nem beszéltem olyan jól, mint most utána kezdtem dolgozni.
Magyar munkahelyen,
igen.
Ahol sok ember van.
Igen. Az elején stresszes volt, mert nem voltam nagyon magabiztos beszélni egy magyar emberrel, különösen, ha nem beszélnek semmilyen más nyelv, csak magyarul tudunk kommunikálni, de sikerült végül is, és nagyon segített. Szóval szerintem azóta, hogy befejeztem a tanfolyamot, kétszer jobban beszélek most magyarul.
Mi okozott neked nehézséget?
Szerintem csak a logikát kell érteni. Teljesen más, mint angolul például, mert ez nem is egy indo-európai nyelv, teljesen más a logika. De egy idő után szerintem, ha nagyon sokat használod a nyelvet, akkor a logika valahogy csak benne van.
A személyiséged is fejlődik.
Lehetséges. Észrevettem, hogy másan gondolkodom a nyelv miatt, mert más a logikája.
Milyen tapasztalataid vannak így a magyarokról?
Az elején azért tetszett, mert más volt, mert Nyugat-Európában voltam már, Franciaországban, meg Hollandia, Németország, Olaszország, és nagyon tetszett azok az élmények is, de valahogy mikor itt ide érkeztem, úgy tűnt nekem, mint egy ilyen határ, vagy egy közép a nyugat meg a kelet között. Érdekes volt nekem, mert ez nem egy konkrétan egy a kelet-európai ország, akkor nem láttam tisztán, milyen a nép. De lassan többet megtanultam róluk is, és most azt mondanám, hogy jó a humora, nagyon tetszik, hogy látják a világot, de kicsit szomorú is nekem, mert egy egyszerű példa lenne, ha bemegyek egy boltba, és beszélek egy eladóval, és nagyon-nagyon udvariatlan, nem veszem magammal nagyon komolyan, de mégis minden nap ezt érezni, ez kicsit fárasztó, mert Amerikában, ahonnan én jövök, teljesen más a
barátságosabbak az eladók.
Igen. És nem csak az eladók, de az emberek az utcán.
Nem tudom, hogy mennyit jártál vidéken.
Sokat. Mindegyik ország sarkán, és nagyon szerettem.
Kisebb városokban, falvakban sokkal barátságosabbak.
Igen, így van. És igazad van, hogy teljesen más a hangulat máshol. Szóval azért nehéz mondani, milyen Magyarország. Szerintem budapesti problémáim vannak. Van több is mélyebb dolog, ami más. Például, ahogy látnak az emberek lehetőségeket. Ha van valami ötletem, és elmondom, hogy ez nagyon jó lehet, csináljunk ezt, csináljunk azt, és általában azt mondja a magyar ember, hogy hát jó hangzik, de valószínűleg nem fog sikerülni, mert van ez az akadály is. És miért is akarsz ilyen dolgot csinálni, mert nincs értelme. Ez a mentalitás kicsit szomorú nekem is, mert egy nagyon pici munkával lehet jobbítani valamit, de nem akarnak csinálni.
Ez nagyon így van.
És ezt nem értem.
Pesszimisták vagyunk, ezt szokták mondani.
Néha igen, szerintem. Történelmileg is van oka ennek, mert nagyon régóta úgy volt, hogy nem számított, mi a népnek a véleménye, mert azt fognak csinálni a kormányban, a külföldön is, amit akarnak. Nem akarok csak rosszakat mondani, vagy rossz példákat. Tudom, hogy ez egy kulturális dolog, és nem tudok ide jönni egy amerikai mentalitással, és mondani az egész 10 millió embernek, hogy nem kell így gondolni, mert tudom, hogy bennem is van valamilyen kulturálisan épített gondolat, de mégis nem tudok elhagyni ezt a mentalitásomat.
Te itt főleg zenész, és dolgozol ebben a kávézóban.
Gitározom, tangoharmonikázom, énekelek. Morzse Records, az a zenekarunknak a neve. Az interneten fönt van. De mást is csinálok. Például nyáron, Balatonon dolgozom, Réfülöpen, és egy barátommal van egy kis cégünk. Szerveztünk egy bicikli túrát a Káli-medencében, és azt vezettünk. Napi 7 órás bicikli túra.
Ügyesen feltaláltad magad itt Magyarországon.
Lassan alakul.
Mi a tanulság az itt létedből? Az életedben mit jelent?
Azt mondanám, hogy nehezebb külföldön élni, mint eredetileg gondoltam volna. Mert ez nem csak a kaland érzés, az valamikor lemegy, de te maradsz.
Beilleszkedtél?
Valahogy igen, de még mindig van bennem, és mindig lesz bennem az otthonom. Nehéz elfogadni azokat a dolgokat, ami teljesen más itt, mint otthon, de nem tudsz tenni semmit.
A texasi Justinnal Somogyi Ágnes beszélgetett. Mai adásidőnkbe ennyi fért. Köszönjük a figyelmüket. Ezt a műsort még egyszer meghallgathatják 2 hét múlva ugyanebben az időpontban, vagy addig a civilradio.hu, illetve bármikor az idősbarat.újbuda.hu honlapokon. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, Magyar Ádám állandó technikai szaktanácsadónk. Nevükben is elköszön a mai adás szerkesztője, Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva, október 22-én. Hallgassuk még egy kicsit Justint és az ő Morzsa Records zenekarát.
I've an island and a ticket for traveling.